Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekült nép. Az Isten ő előtte ment, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzen innen is megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, magasztaljuk és imádjuk az Urat a 138. Zsoltár első és második verse éneklésével. Dicsérjétek az Urat, így kezdődik a Zsoltár ének, Isten dicsőítő őt magasztaló ének, ennek az örömével tegyük az első két verset énekelve. Református kalauz szerint mai napra kijelölt ószövetségi igeszakasz, Krónikák második könyve 33. része. Ennek az első 10 versét olvasom a lekció igéjeként, és majd a második részét a bibliai szakasznak textusként, mint alapigeként is, de az egész igei rész alapján figyeljük majd Isten személyét, Isten munkáját manassi életében. Így szól tehát az Úr írott igéje, a tévedhetetlen szentírás szava személyesen számunkra is. 12 esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött. Mert a magaslatokat ismét megépítette, amelyeket Ezékiás, az ő atya elrontott, oltárokat emelt Boálnak, aserákat is plántált, és tisztelte az ég minden seregeit, szolgált azoknak. Sőt, az Úr házában is épített oltárokat, amelyről az Úr azt mondotta, Jeruzsálemben lesz az én nevem örökké. Épített oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvarában. Fiait is átvitte a tüzön a Hinnom fia völgyében. Az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat, szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítsa. A faragott bálványt, amelyet csináltatott, az Úr házában állította fel, amelyről azt mondta az Isten Dávidnak és az ő fiának Salamonnak, e házban és Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izrael minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké. És nem űzöm ki az Izraelt a földről, amelyet adtam a ti atyáitoknak, de csak úgy, ha ők is mind megtartják, amelyeket nekik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendelést és ítéletet. De Manassé elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált az Izrael fiai elől. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Legyen az Úr áldás az ő igének meghallásán, annak szívünkbe fogadásán, így a helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, olyan nagy kiváltság számunkra, hogy az Úr napján, a hét első napján újra meg újra arra győzelmedre tekinthetünk, emlékezhetünk, amelyet Jézus Krisztus által egyszer mindenkorra elvégeztél, hiszen nem csak meghalt az Úr, hanem fel is támadott. Magasztalunk téged, szent lelked által támasztottad fel a messiást, és köszönjük, Urunk, hogy ezért van ma is kegyelem, szabadítás, messze innen is megjelenzte. Urunk, halva az ószövetségi király élettörténetének szomorú tényét, megvalljuk neked alázattal, bűnbánattal, annyira nem érdemeljük meg mi sem kegyelmedet, munkádat, jelenlétedet. De köszönjük, hogy nem is érdemeink szerint akarsz bármit is adni nekünk, hanem egyedül Jézusért. Megvalljuk, Urunk, mi is, hogy mint közösség is olyan könnyen elbukunk, elesünk, lehet, hogy mások miattunk estek el a bűnbe, és magasztalunk azért, Urunk, hogyha ez is igaz lenne, éppen mások életében is meg akarod munkálni, mielőtt mi számunkra is látható módon a te szabadításod teljes és tökéletes. Ezért kérjük, Urunk, hogy bennünket is tisztíts, ha kell ma, és kérünk arra, hogy a házasságunkat, a családi életünket, a gyülekezeti kapcsolatainkat is, ha kell. És köszönjük, hogy mindezt evangelizáció előtt kérhetjük és vallhatjuk meg neked. Magasztalunk téged, atyánk, azért, hogy eléd tárhatjuk azokat a testvéreinket, eléd hozhatjuk, akik betegség vagy a időskor terhei miatt nem tudtak eljönni, őket is kegyelmed vegye körül. Kérünk téged, arra pótold ki nekik a gyülekezet hiányát. És imádkozunk, Urunk, azokért már most is, akiket hívtunk az evangelizációs héten, Urunk, hozd el őket. Köszönjük, Urunk, hogyha már ma este is itt lesznek velünk. Áld meg, Urunk, az Isten tiszteletünket, szóljon a te igét, hiszen ezért is jöttünk mi is, és te is ezért akarsz közöttünk lenni, és kegyelmed által segíts annak engedni. Jézus érdeméért, atyánk. Amen. Istennek a bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amen. Énekes könyvünkben a 230. számú dicséret az Úr Jézus megváltó művének győzelmét hirdeti, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Ez az ének gondolat keretezi ezt az egész éneket. Énekeljük az Úr Jézusra tekintve, és figyeljük, hogy mennyi mindent tett az Úr értünk, miattunk. Helyünkön maradva fohászkodjunk, testvérek. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, mert Jézus kimondta, elvégeztetett. És köszönjük, hogy ez mindörökre szabadítást, boldog, örök életet szerzett számunkra, és ebbe a földi életre tekintetted is megadta a lehetőségét, hogy boldogan téged követve élhessünk. Lehet, hogy próbák, nehézségek között, de köszönjük, hogy rád tekintve hitben te veled az Úr Jézussal, mégis teljes békességben, boldogságban. Ha bármelyikünknek most ez hiányozna, szólítsd meg őt, könyörülj rajta is, ahogy mi rajtunk, Urunk, kegyelmedért Jézusért. Amen. A bibliai történet folytatása Krónikák második könyve 33. részének 11. versétől kezdődően a 20. versét elő szakaszában válogatott versekből így hangzik. Így szól az Úr írott igéje. Rájuk hozta azért az Úr az asszíriai király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba verve megkötözték őt két lánccal, s Babilonba vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett neki. Meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépítette, Gihontól napnyugat felé a völgybe, a halkapu bemeneteléig. Ófelt is körülvette magas kerítéssel, s Júda minden megerősített városába seregvezéreket helyezett. És eltávolította az idegen isteneket és a bálványt az úrházából, és minden oltárt, amelyet az úrháza hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihányatta azokat a városon kívül. És megépítette az Úr oltárát, s áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izrael Istenének. Mindazáltal még akkor a nép áldozott a magaslatokon, de csak az Úrnak, az ő Istenének. És meghalt Manassé az ő atyáival, és eltemették őt az ő házában, és uralkodott Ammon, az ő fia, ő helyette. Amikor édesanyám egy új szemüveget kapott, mert a régi már nem volt elég a szeme számára, ahogy leült és elkezdte használni, gyakorlatilag az első mondat ez volt: fiam, olyan piszkos az asztal lába, meg kéne tisztítani. Mert az új szemüvegben jobban meglátta még az asztal alatt levő dolgokat is a piszok tekintetében. Én is így vagyok, hogy amikor olvasó szemüvegben vagyok valahol a szobában, akkor könnyebben észreveszem a közeli szemét, hegyeket is akár, amiket el kell távolítani a szolgálati lakás bizonyos helyeiről. Mert a szemüvegben jobban látunk. És talán emlékszünk, hogy igehirdetésekben szoktuk is mondani ezt, hogy a hit egyfajta szemüvegként jelképezve, a hit szemüvegével másképp lát az ember, a bűnt is valóban, a hívő ember is talán még jobban észreveszi, a megtérésed előtt lehet, hogy nem is figyeltél valamire, amikor megismerted az Urat, akkor döbbenti rá, hogy mennyi minden van, ami talán szennyes, és ki kéne kerülnie. És nem tudom, hogy miközben olvastam a történetet, akkor Manassé életéből az ő szörnyű élete, gonoszsága volt, ami nagyon megdöbbentett, vagy az, ahogyan Isten kegyelmezett neki és helyreállította. Mind a két jellemző megdöbbentő lehet. És a bibliai történetben ez a mondat, ami a 13. versben így szerepel, akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten, az egész történetre nézve nekem azt húzta alá, abban volt nagyon fontos, hogy a hit szemüvege szempontjából akkor nem is az az igazán döntő, hogy lássam magam végre olyannak, amilyennek valósággal láthatnak mások is, még maga Isten is. Lehet, hogy szennyes és bűnös, és az tisztul, annak tisztulnia kell, de még inkább lássam az Urat. Lássam Istent. Talán még a bűnnel kapcsolatban is fontos ez, sőt biztos, mert ha az Urat látva szembesülök azzal, hogy milyen is vagyok, ki is vagyok, akkor kerülhet helyre igazán a bűnös élete is. És Manassé története mindenképp ezt emeli ki a Krónikák könyvében. A Krónikák könyve, emlékezzünk, A babiloni fogságból hazatér zsidóságnak szóló igei kijelentés volt, ők voltak az első olvasók. Most már mi is. Tehát a krónikás korosztálya Manassé történetét ismerhette, a királyok könyvében is le van írva, ott nincs Manassé helyreállításáról kijelentés, itt viszont igen. És Istenre mutat végig. Az Úr személye, tettei, ahogyan ő viszonyul ahhoz a szolgához, aki még nem ismeri őt, illetve ahhoz a szolgához, aki megismerte őt. Manassé nem ismerte az Urat, ez lesz az első gondolat, aztán is megismerte Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Ez a második. Ez új egyszerű. Olyan könnyű kimondani, hogy nem ismeri, ismeri. De ez akkor lesz igazán izgalmas, hogyha majd azt tisztázzuk, hogy és Isten mit is tesz, mit is érez, amikor ő is ismeri Manassét. Vizsgáljuk meg először tehát, milyen Manassé, aki nem ismerte az Urat. Ő az Úr Jézus születés előtti 7. század elején volt király, néhány évig apjával együtt, Ezékiással, társuralkodó, aztán 686-tól 642-ig önállóan. Hallottuk itt, hogy 12 esztendős korában kezdett uralkodni. Tehát uralkodás 12 évesen. Aki közöttünk 12 évesek vagytok, mindenki azt csinálja, amit te akarsz. Még a szüleid is, nem beszélve a tanárokról, talán még a lelkipásztor is, ha a gyülekezetben is itt vagy folyamatosan. 12 évesen mindenki azt tesz, amit te akarsz. És Manassénak hívő édesapja volt. Ezékiás volt a leghívőbb király. Csak az a szomorú, hogy amikor már Manassé született, akkor Ezékiás túl volt a betegségén, amiből meggyógyult, erről olvashatunk tegnap, az előző részben, és sajnos édesapja felfúvalkodott lett. A büszkeség, gonosz bálványa, bűne őt is hatalmába kerítette. Istennek helyre kellett őt állítania. De az látszik Manassé életéből, hogy az apáitól örökölt hiába valóság őt is utolérte, és valahogy a 12 éves fiúnak jobban tetszett az apjának az az élete, amit láthatott a bűnben, és nem azt tetszett, amit hallhatott kicsi gyerekként is, hogy milyen volt apukám, amikor hűséges volt az Úrhoz is, mennyi áldás volt az életén az ország számára is. Manassé a bűn oldalát választotta. Ez a bűn eset óta így van sajnos. Még jó, hogy édesapja nem élte meg azt a fajta életet, amit a fiú Manassé a bűnbe belesüllyedve megélt. Isten népe, a hívő család sarja még a pogányoknál is nagyobb gonoszságba süllyedt. Kidobta az életéből teljesen Istent, az Urat. Család életéből is, munkahelyi életében is, sőt, még a gyülekezeti életben is teljesen. Hiszen az Úr templomában ő nem az Urat akarta tisztelni, hanem olyan szörnyű, hogy az Úr templomában is bálványokat imád, és bálvány oltárok előtt áldoz, és azokon áldoz. Ennyire távol van Manassé Istentől. A hit szemüvegén át láthatjuk, hogy egy hívő édesapa, rossz példát is mutató hívő édesapa fia, aki ráadásul király, tehát az élete sokakat befolyásol, milyen életet él, távol az Úrtól. A Krónikák könyvének az első olvasó idejében is volt ilyen. Nehémiás könyvének a végén olvashatjuk azt a történetet, hogy az egyik papi vezető rokoni kapcsolatba kerül Nehémiás egyik ellenségével, aki mindig ártani akart az Úr népének, és megengedi, hogy ez az ellenséges, de rokonná lett ember néhány vagyontárgyát az Úr temploma egyik kamrájában őrizze. Ehhez az Úr templomának abból a kamrájából ki kellett dobálni a szent dolgokat, amiket ott kellett volna őrizni. De hát kell a hely a rokonnak. De talán még megdöbbentőbb, hogy még magát az Úr Jézust is megtámadja a kísértő, mert a sáta van minden mögött. A legkisebb gyerekek is általában tudják a három kísértését Jézusnak, hiszem, és tudom, hogy te is tudod. És ugye, amikor a sátán azt mondja, hogy legyél az én követőm, szeress engem, azaz leborulva imádj engem, és minden tied lesz ezen az egész világon. Még Jézus is támadja. Ennyire komoly ez a kérdés, hogy milyenné lehet még a hívő család gyermeke is, akár unokája vagy dédunokája, ha, és itt a fontos kijelentés, ha nem ismeri az Urat. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Korábban nem. Az újszövetségi hívő nép életében a templom, a testünk és a közösségünk. A Szentlélek temploma. Babamama körön beszéltük a héten, hogy milyen fájó az, amikor, és micsoda kísértés lehet, amikor a tévé vagy a net előtt töltjük a szabadidőnk nagy részét hétvégén is, és akkor nem biztos, hogy annyi idő jut a családra, a gyerekekre. Vagy az egyik barátommal történt, hogy hosszú ideig egyedülálló volt, és nagyon szeretett olvasni teológiai könyveket is, szolgálatokra is úgy készült, hogy igen sokat igyekezett utána olvasni. Aztán, mikor az Úrtól megkapta a társat, boldog házasság elindul, és továbbra is nagyon szereti olvasni a könyveket, és beleveti magát, a könyveit olvassa, és nem veszi észre a szerelmes társa könnyeit. Szólnia kellett, hogy drágám, mikor beszélgethetünk már. 3 hét eltelt úgy, hogy nem beszélgettek, mert a könyv lett a bálványa. Ezek nem durva dolgok. Manassé életében így pasaréti hívőként, gyülekezeti tagként talán csúnyának hangoznak ezek a leírt igazságok, de a sátán éppen azzal támad, hogy nagyon széppé, vonzóvá teszi azt, ami aztán bálványá lesz. Mert a háttérben ez van, nem ismerte az Urat. Ez a kifejezés nem csupán intellektuális ismeret, tudás, ennél sokkal mélyebb. Az ember egész lényét meghatározó lelki szeretet közösség kifejezése ez, hogy ismerni. Olyan szeretet kapcsolat, hogy ezzel fejezi ki a Szentírás a házastársak legintimebb testi közösségét is. Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, és megfogant a kicsi Kain. Tehát, hogy nem ismerte az Urat addig, benne van, hogy semmi közösség az Úrral. Hallotta az Úr szavát, kiderült, hogy a prófétákon keresztül szólt hozzá Isten, de nem hallotta meg. A prófétákat is inkább elpusztította. A hagyomány szerint Manassé volt az, aki Ézsaiás prófétát, aki elbújt egy fában, ketté fűrészeltette a fával együtt. Vesszen az Úr prófétája, takarodjon Isten az életemből. Nem a bálvány Isten, hanem az élő Isten. Az Úr személye, tette, munkája, egész lénye a bűn leírásánál is már mégiscsak ott szerepel. A 4. meg a 7. versekben hallottuk, hogy az Úr, akinek a neve, akinek a jelenléte az ő házában. Ez a krónikák könyve olvasóinak azt hirdette, akármilyen súlyos is a bűn, és ez rettenetes, de ott az Úr. És ők tudhatták, hogy ez az Úr azt mondta, ahol a nevem örökké van. Tehát valahogy az Úr mégiscsak örökkévaló módon akarja a közösséget vállalni az övéivel. Tehát akkor benne van, hogy Isten nem csak a bűnt, gyűlölést leleplezi az övé életében is, ha kell, hanem mindig meg akarja mutatni azt is már a bűn leleplezésénél, hogy nézd meg, hogy ki ellen vétesz. És hagyd mondjam ezért így, hogy az ellen az Isten ellen vétett Manassé is, nem ismerve őt, aki viszont nagyon is ismeri Manassét. De nem csupán abban, hogy látja a bűnét, intellektuális tudás, hanem Isten szeretett közössége Manasséval. Ezért is küldte a prófétákat. Szólt az Úr. Isten jellemzője tehát az ő kegyelmes szeretete, közösségvállása csak a bűn leleplezésénél is már a történetben. Sejthetitek, hogy akkor milyen lesz a folytatásban. Előtte még mégis annyit, hogy Isten személyének a nagysága, akinek a temploma szent, és oda nem kerülhet be bálvány, nem fogja tűrni sokáig ezt az a helyzetet, Isten szent és igaz. El fog pusztulni a templom. Hova is vitték Manassét az asszír vezérek? Babilonba. A krónikák olvasói is kialhatták ebből, mert ők már a babiloni fogság után vannak, hogy a Júda népe is, amikor vétkezett, Babilonba került. Mert az Úr így ítélt. Ugyanakkor, mivel az Úr neve ott a templomban, és ő vállalja velünk a közösséget, akkor itt nem csak bűn és ítélet van, hanem ott van az Úr személye nagysága. A bűn nem csupán tettek, hanem mögötte ez van, hogy ki az az Úr, akivel nem vállal közösséget az elveszett bűnös. Te közösségben vagy az Úrral. Te ismered az Urat ebben az értelemben? Nekünk már Jézusban is kijelentette magát. Manassénak az életében messiási ígéretképpen volt csupán jelen Jézus, nekünk már beteljesedett ígéret. Mindent elvizett az Úr Jézus. És ha nincs vele közösséged, az Úr az igehirdetés, a bibliai kijelentés alapján rád akarja tenni a hit szemüvegét, azt is meg akarja mutatni, hogy mi a bűn, de még inkább azt, hogy ki vagyok én, aki lehet, hogy leleplezek bűnt, de még ennél tovább is akarok menni. A továbbmenetel, és megismerte Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Az ősi kifejezésben így van, és megismerte Manassé, hogy az Úr, ő az Isten. Ha csodálkozni lehet ennek a királynak a gonoszságán, mennyire belesüllyedt a bűnbe, az elveszett voltában, még inkább csodálkozni lehet és csodálni lehet Istennek a szabadító, helyreállító művét az életében. Nem csak Manassé bűne, hanem Isten szabadító műve. Amikor a bűn leírásánál is bemutatja az Úr, hogy ő milyen a kijelentésben, akkor még inkább felragyog majd, amikor látjuk, hogy hogyan kezd el szabadító módon jelen lenni. Már nem csak leleplez, hanem meg akarja menteni az elveszettet. Az Úr személye ragyog fel továbbra is végig. 14. versben például rájuk hozta azért az Úr az asszíriai király seregének vezéreit, és Manassét elvitték Babilonba. Súlyos ítélet, hiszen elviszik bilincsbe verve Babilonba. Nem hallgatott a prófétai szóra, nem hallgatott az Isten szavára, akkor meg kell tapasztalni az Isten kezének az erejét, hatalmát, de még egy szót ki kell mondani, szeretetét. Az isteni kéz ereje. Az isteni kézben. Rettenetes, hogy fogságba került Manassé? Kiderül az egész leírásból, hogy nem. Mert ez volt része annak, ahogyan Isten őt helyreállította. Az ura, az asszír uralkodó, az asszír hadvezérek eszközei abban, hogy elveszett szolgáját megmentse. Nagyon súlyos az ítélet, de Isten ezen keresztül is helyre akar állítani. Egy lelkész kollega mondta el, hogy szolgált közben lett rosszul, be kellett vinni a kórházba is, és a kórházban az ott töltött napok, hetek során volt ideje csendben lenni. Most már nem a szolgálatra, meg a szolgálkészülésre, szolgálatokra koncentrált, hanem csendben volt, és elmondta, hogy mennyi mindent leleteszett az Úr számára. Úrvacsorát is kért, az egyik lelkész kollega ment, úrvacsorát is vitt neki, mert ebben is át akarta élni Isten szabadító munkájának a kegyelmes voltát. Sok mindent leleplezett, amit nem vett észre. Akik közöttetek szolgálnak az Úr népének pasaréten is, bármilyen szolgálatban, nagyon fontos, hogy Isten bennünket is, akár evangelizációs héten is, ha kell, leleplezni akar, ha van benned valami, amitől az Úr tisztítani akar, akkor engedd, hogy munkálkodjon benned is. Ne csak abban, akit elhozol esetleg, vagy meghívtál, és végre eljön. Mert az Úr szava is leleplezhet, de ha nem, akkor jön az ítélő kéz. Ami súlyosabb, de szeretettel. Manassé a fogság nyomorúságai között teljesen megváltozott. De hogy mondjam, így megváltoztatta őt az Úr. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyái Istene előtt. A nagy bajban megalázta magát, teljesen, nagyon. Bűnbánattal fohászkodott. Ahogy megnéztem az ősi szó jelentését itt, ez az alapjelentése a szónak, az Úr az ő Istene arcát simává tette. Azaz, már nem haragvó az Úr, mert ítélnie kell, hanem az ő arca kisimulhatott, az Úr boldog, mert a szolgája helyreállt, az ő kegyelmes munkája elvégezte szabadítását. Boldog az Úr ismét, mert az ő szolgája most már ismeri őt, az övé. Simává tette az arcát az Úrnak. Ezzel a kifejezéssel akarja mondani, hogy esedezik valaki az Úr előtt, az Úr kegyét keresi bűnbánattal, alázattal. Figyelitek? Valaki, aki kidobta az Urat az életéből, még a templomban is bálványimádás, nagyon távol van az Úrtól, de most már hol van? Az Úr arca előtt, az Úr közelében. Mint a tékozó fiú is visszament az atyai házhoz. A disznók vájójánál is sok mindent már magával kapcsolatban leleplezett, de ott még nem lett volna neki megoldás, neki vissza kellett menni az atyai házhoz. Megismerte Manassé, az Úr az igaz Isten. Ennyire közel van már hozzá. És Péter a tagadásnál, amikor éppen harmadszor tagadott, ő is látja az Úr arcát. Lukács evangéliumában van, Jézus már a megváltó mű beteljesítésére készül, már a kihallgatás is megtörtént, és valahogy kívül van Jézus az udvaron, és viszik, és majd megy Pilátushoz, aztán megy majd a keresztre, de mivel Péter éppen tagadott, és harmadszor a kakas is megszólalt, és mi történik? Jézus ott az udvaron egyszer csak megáll, hátrafordítja a fejét, és rátekint Péterre. Hadd lássa meg Péter az Úr Jézus arcát. Mindig szeretem így mondani a történet miatt, ez valahogy olyan, hogy a tékozó fiúnak nem is kell visszamenni az atyai házhoz, hanem a példázatot úgy szeretném mondani most képi módon, az atya rohan oda a fiúhoz. Mikor a fiú megfordul, egyszer már ott van az atya arca, mert ennyire szereti őt, szabadítani akarja. Mert az Úr keresi a vétkezőt, mert ismeri az Úr az övéit. Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Olvassuk a Timóteushoz írt második levélben. Tehát akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten, mert Isten meg igazolja az egész élete során, hogy én is ismerlek téged. Manassét meghallgatta, elfogadta kérését, könyörülő szeretettel hallgatta meg őt, visszavitte Jeruzsálembe, visszaállította a trónra, a trónra kerülve ismét uralkodhat, igyekszik sok mindent helyrehozni. Hagy egyezzem meg, hogy a különböző kommentárírók eltérő módon értékelik Manassénak a helyreállását. Vannak, akik azt mondják, hogy Ezékiás az apja sokkal nagyobb reformot vitt végbe, amikor megismerte az Úr akaratát. Ezen talán még vitatkozni is lehet, de nincs értelme. Mert a lényeg az, amit Manassével kapcsolatban az Úr szempontjából mond az ige. Hogy Manassé megismerte, hogy az Úr az igaz Isten. Mert az Úr megismertette magát vele, és ez a hangsúlyos. És Manassé mindenképpen helyreállt sok tekintetben. Az Úr házát is most már úgy használja. Ezért is szeretném így mondani, nem is annyira azon van a hangsúly, hogy az elveszett bűnös Manassé megtért az Úrhoz, hanem ennél sokkal fontosabb, hogy az elveszett bűnös Manassét az Úr megmentette, helyreállította, megismerhette az Urat. Az Úr vállalt közösséget az ő szolgájával, aki nagyon messzire került. A babiloni fogsága Manassénak így lett áldássá. Júdának a babiloni fogság áldássá lett. Nekünk pedig nem a babiloni fogság, hanem az Úr Jézus egész léte és élete lett áldássá. Az Úr Jézusnak a személyében így a végén ragyogtassuk föl, hogy mi is történt vele. Ha szörnyűködünk Manassé gonoszságán és bűneméjségén, akkor igazán szörnyűködhetünk Jézus bűnén, gonoszságán, Jézus bűne, gonoszsága mélységén, hiszen őt bűnné tette Isten, hiszen átokká lett. Jézus bűntelen volt, tökéletes, de a megváltásban mégis ez kellett történjen vele. Manassénak a minden gonoszsága leírása is mutat előre, hogy milyen lesz majd a messiás, akinek vállalni kell mindezt. És az ítélet is, az isteni ítélőkéz Jézuson csattant, hogy aztán az isteni kegyelem ott lehessen Manassén is, ígéretek miatt, nekünk pedig az elvégeztetett váltságmű beteljesedése miatt. A feltámadott Jézus ma is ugyanígy munkálkodik, és ugyanaz az Úr. Pétertől nem véletlenül kérdezhette csupán ezt, szeretsz engem? Igaz, hogy háromszor kérdezte, de mind a háromban benne volt, hogy mert én igen. Hiszed-e, hogy az Úr ismer téged? És ez a hit tudat megszégyenít, mert akkor ismeri a bűneimet is? Vagy felemel? Az Úr az nem nagyvonalú, túlteszi magát a dolgokon, pont fordítva, az Úr kegyelmes. Jézusnál sem lehetett nagyvonalúság. Pedig megtette volna Isten, hiszen ő mindent megtehet. Nem. Az isteni szeretet, az isteni közösségválás a bűnösökkel, a megváltó, szabadító, megtartó műve által. Csendes hétre készülve, mi az, amit a te életedből akar talán az Úr kivetni végre, mert nem illik a templomba? Lenni még fontosabb, mi az, amivel az Úr meg akar ajándékozni, hogy a templomban, a testedben élve, meg a közösségedben élve szolgálhass neki. A házasságotokban hol van szükség helyreállásra, hol lehet megerősödni az Úr kegyelmében. És ha tékozdó fiad vagy tékozdó lányod miatt vagy nagyon szomorú, mert te aztán látod, hogy milyen mélyben van, mennyire a disznók májánál van, akkor manassi élettörténete, de még inkább az Úr Jézus személye, fényében hiheted, hogy az Úr a legelveszettebb bűnöst is bármikor megnyerheti, mert ismeri az Úr az övéit. El lehet állni a hamisságtól. Amikor a gazdag ifjú nem fogadta el az Úr Jézus útját, tanítványok is megdöbbentek, hogy akkor kiüdvözülhet. És akkor mondta Jézus, hogy az embereknél lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten, mert az Úr ismeri az övéit. Hiszed ezt? Ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát a bűnöt sem lehet akadálya annak, hogy higgyed. Éppen ezáltal teszi el az Úr a bűnt is az életünkből, életedből, ha kell. Áldjuk ezért az Urat. Amen. Az Isten ígére is válaszul. Az énekgyűjteményünk 666. énekének a harmadik versét énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed, fiadban, mit velem éreztetél. 666. ének harmadik verse. Folytassuk imádsággal. Áldunk téged, Istenünk, mennyei atyánk, ezért a te nagy szerelmedért. Köszönjük, hogy a pislogó kis mécsest nem oltod el. Áldunk, Urunk, hogy számodra valóban nem lehetetlen a legelveszettebb bűnös megmentése is. És köszönjük, hogy az ige hirdetésben is erről szóltál. Köszönjük, hogy ezért tudsz bennünket is tisztítani bármilyen apró bűntől is, bálványimádástól. Ugyanakkor ezért tudod megszabadítani azt is, akiért most is imádkozunk talán, mert nagyon nagy mélységben van, és már szabadulni is akar talán, de még mindig nem nálad keresi a megoldást. Urunk, köszönjük, hogy mi rátekíthettünk ma is, hogy az Úr Jézusban olyan nagy ajándék, hogy ő benne láthatjuk a szabadítót, a megtartót. És köszönjük, hogy nem lehetetlen a bűnös üdvözítése. Kérünk arra, hogy ezért hagyd tudjunk hűséggel, hittel imádkozni, akikért nekünk kell imádkozni. Arra kérünk, hogy hagyd lehessünk a házasságunkban, a családi életünkben is áldássá. Köszönjük, Urunk, hogy itt is igaz lehet, ha megnövekedik is a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Köszönjük, hogy a Te kegyelmet tart bennünket, családban is. Könyörgünk gyülekezetünkért, mint közösség is szeretnénk így lenni áldássá sokaknak. Hadd tudjunk így képviselni Téged, aki ismersz bennünket, ismered az elveszetteket, ezért akarsz velük is közösséget vállalni. Köszönjük, hogy örök életet is adtál ajándékba, és boldog földi életet. Könyörgünk, Urunk, népünkért, bocsáss meg, hogy a népünk annyira istentelen tud lenni, olyan sok a báványimádás, csak ugyan. Urunk, mi azt kérjük, adj ébredést, adj helyreállást a mi népünknek is. Vezetőinket is Te tarts kezedben, bárcsak, Urunk, áldással lehetne az ő munkájuk. Az önkormányzati választásokra gondolva is, ezt hadd kérjük most, Urunk. És áld meg, kérünk, a határon túllevő magyarokat, Kárpátalján különösen is kérünk, adj szabadítást, megtartatást ott a háborús helyzetben, adjunk ott békét hamar. És adjunk, hogy minden magyar, aki ismert téged és szeret, hagyd lesen a maga helyén rád mutató, életéved és rólad bizonságtevő, hogy gyönyörködhess a te népedben, egyénként és közösségként, az Úr Jézusért, Atyánk. Hallgass meg imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 329. számú dicséret 3., 4. és 5. versét énekelve készüljünk az Úr áldására is, és ennek az éneknek a 3 versében figyeljük meg, hogy az Úr Jézus mi mindent elvégzett értünk, és mit is jelent a vele való közösség. Halálban, éhben vártam én, fölkelt a nap rám véled. kérjük fennáll az Úr áldását. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Amen.